Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istent is szeretünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét. A 32. Zsoltár így kezdődik, ó mely a boldog. Foglalva a 459. dicséret első kettő versét énekeljük. A 459. ének így kezdődik, az Isten bárányára. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, nagy irgalmasságod szerint töröld el bűneimet. Mosd ki egészen álnokságomból és vétkeimből, tisztíts meg engem. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy a mi Urunk Jézus által jöhetünk hozzád, kereshetünk fel téged, és mondhatjuk el azt, ami éppen most foglalkoztat, ami a szívünkben van, és ő általa tehetjük le eléd a mi bűneinket. Köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz, hogy veled találkozzunk, és ebből a találkozásból egy új élet fakadjon. Hiszen te mindent megteszel azért, hogy mi kapcsolatba kerüljünk veled, hisz úgy teremtettél minket, hogy rád van szükségünk. És ha nincs meg a kapcsolat, akkor üres marad a szívünk, akkor valami hiányozni fog belőlünk, és ezt a hiányt sokszor olyan dolgokkal töltjük be, amik aztán rabbá tesznek, megkötőznek, amik a kárhozat felé sodornak. De köszönjük, hogy te nem akarod, hogy elvesszünk, hanem azt, hogy éljünk, és ezért elküldted a fiút, akin keresztül keresel minket. És Jézus, jöjj, itt vagyunk, szólj hozzánk, ajándékozz meg minket egy új élettel, töröld ki szívünkből a bűnnek minden morzsáját, és az, hogy felszabadulva, új élettel téged tudjunk dicsőíteni, és már csak az legyen bennünk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. És az, hogy ezt komolyan tudjuk kérdezni mindenkor. És amit erre válaszolsz, azt tegyük is. Bocsáss meg, Urunk, amikor mégsem tesszük. Tudjuk, hogy mit kérsz, de mégsem tesszük, mert féltjük magunkat, vagy a kényelmünket, az időnket, az erőnket, de te nem féltetted magad. Te elmentél Úr Jézus a Golgota keresztjére, nem magadra gondoltál, amikor eljött a Gecsemánéban a döntő pillanat, hanem ránk, és azt mondtad, igen, atyám, legyen úgy, ahogy te akarod. És kész voltál meghalni, értem és értünk, hogy mi élhessünk. És köszönjük, hogy ezzel a tetteddel legyőzted a bűnt, a halált, a sátánt, és nekünk reménységet, jövőt adtál. És az, hogy ezt megragadva tudjunk most figyelni a te igédre, tudjuk szívünket rád irányítani, hogy halljuk, amit most üzensz a mi számunkra. Kérünk, hogy szent lelked által jöjj, töltsd be bennünket, tedd életté a szívünket, az életünket, és áld meg alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Ezékiel próféta könyvének 47. fejezetéből, a 47. fejezet első 12 verséből. Tehát Isten igéje, Ezékiel próféta könyve 47. fejezetének első versétől így van megírva. Azután visszavezetett engem a ház bejáratához, és íme víz jött ki a ház küszöbe alól, kelet felől, mert a ház eleje kelet felé néz, és a víz alá folyt a ház jobb oldala mellett az oltártól délre. Azután kivitt engem az északi kapun keresztül, és végigvitt a kívül levő úton a külső kapuhoz, amely keletre néz. És íme a víz ott tört elő a kapu jobb oldala alól. Akkor kelet felé ment az a férfi mérő zsinórral a kezében, lemért ezer könyöknyit, és átvezetett a vízen. A víz bokáig ért. Majd ismét lemért ezret, és átvezetett a vízen. A víz pedig térdig ért. Azután ismét lemért ezret, és átvezetett engem, és a víz derékig ért. Azután lemért még ezret, s folyóvá lett. Olyan volt, hogy nem lehetett átkelni rajta. Olyan magas volt a víz, hogy úszni kellett benne, mint egy folyóban, amelyen nem lehet átgázolni. Ekkor azt mondta nekem, láttad-e embernek fia? Azután visszavezetett a folyó partján. És amikor visszatértem, íme a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon. Azt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé folyik. Lefelé tart a síkságon, és a tengerbe jut. És amikor a tengerbe ömlik, meggyógyul tőle a víz. Ahová csak eljut ez a folyam, élni fog ott minden élőlény, amely mozog. Nagy bőségben lesznek ott halak, mert ahová csak eljut ez a víz, meggyógyul a víz. Élni fog ott minden, ahová csak eljut ez a folyó. Halászok állnak majd ott, és ingeditől én egláimig varság kivető helye lesz az. Sok különféle hal lesz benne bőséggel, olyanok, mint a nagy tenger halai. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, hanem sós helyek maradnak. A folyó mellett, annak mindkét partján mindenféle gyümölcs van ő. Levelük nem hervad el, gyümölcseik nem fogynak el. Habonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük a szent helyből folyik oda. Gyümölcsük eledelül, és leveleik orvosságként szolgálnak. Mindaz, amit olvastunk, és az előző fejezetek is nagyon lenyűgözőek, hiszen Isten csodálatos tervéről beszélnek, elsősorban Izrael számára, de sok üzenet van a mi számunkra is. Ezékiel próféta a babiloni fogságban van, de Isten kapcsolatot tart vele. Többször megszólítja őt, kijelent neki dolgokat. Először azt, hogy akik még nem kerültek fogságba, ne reménykedjenek hamisan, hanem ha nem térnek meg, ha nem fordulnak vissza az élő Istenhez, ha nem bízzák rá az életüket, akkor ők is fogságba fognak kerülni, és a babiloni hadsereg elfoglalja Jeruzsálemet, lerombolja a templomot és a várost is. És ez meg is történt. És amikor ez végbe ment, Isten újra megszólítja a prófétát, sőt, látomást ad neki, és ebben a látomásban Isten egy követe megragadja őt, először elviszi egy olyan helyre Izraelben, ahol kiszáradt csontokat lát, egy csata maradványa, ahol a holttesteket nem temették el, és már csak csontvázak vannak, de látja a proféta, hogy Isten a csontokból is életet tud előhozni, az lesz a feladata, profétáljon a csontoknak, majd hívja Isten szent lelkét, hogy megelevenedjen az a sok száraz csont. És ez jelzés volt arra, hogy nézzétek, igaz, mindenki fogságba került, látszólag győzött az ellenség, de én feltámasztlak benneteket. Úgy látjátok magatokat a fogságban, mint a halottak, mint ahol már csak csont van, ahol nincs remény. De ha rám néztek, ha rám figyeltek, ha belém fogózkodtok, hozzám kiáltotok, akkor megtapasztaljátok, hogy én Úr vagyok a halott csontok fölött, a halott ország fölött, és vissza foglak majd benneteket vinni. A 47. fejezet egy újabb ilyen látomásból egy részlet, amikor Isten látomásban elviszi Ezékielt ismét Jeruzsálembe, ad mellé egy angyalt, aki vezeti Ezékielt, a prófétát, és megmagyarázza neki mindazt, amit lát. És ebben a látomásban egy új templom felépülése bontakozik ki a próféta szemei előtt. Isten jelez, hogy majd egy új templom fog Jeruzsálemben épülni, és ennek a megvalósulását látja a proféta, és átéli, hogy Isten egy angyala, egy magyarázó angyal vezeti őt, és mindent részletesen elmond neki. És itt is Jeruzsálemben van látomásban, és ez az angyal vezeti őt, magyarázza, hogy mi történik. És ebből az egyik üzenet, hogy ilyen kapcsolatra van szükségünk nekünk is Istennel. Ő ilyen kapcsolatot kínál nekünk, hogy vezetni akar minket. Hogy ne magunk járjuk az élet útját, ne csupán ennek a világnak a hírein, információin tájékozódjunk, hanem legyen tőle való információnk. Mert az Istentől való információ, ami benne van az ígében, az egész más, mint amit ez a világ mond. És az Isten gyermeke életében ez a biztos pont, a Szentírás, a Biblia. És Isten ebbe vezet minket, hogyha kapcsolatban vagyunk vele, akkor megérteti velünk az írást. Vezet minket az ő igéje által a mindennapi életbe. Megmutatja, hogy milyen irányba menjünk, kire hallgassunk, és megmutatja azt is, hogy amikor egy-egy nehéz helyzetbe vagyunk, merre menjünk, vagy amikor elkeseredünk, úgy vagyunk, mint Izrael népe, hogy a magunkat, meg a helyzetünket reménytelennek ítéljük, azt mondjuk, hogy olyanok vagyunk, mint a halottak, akkor tovább vezet, és azt mondja, hogy rá figyeljünk, mert meglátjuk azt, hogy Isten még az ilyen emberi szempontból lehetetlennek látszó helyzetből is tud nagy dolgokat kihozni. Tehát jó, hogyha mindig az Úrra figyelünk, engedjük magunkat vezetni. Ugye nem a proféta ment el Babilonból Jeruzsálembe, hanem az Isten lelke vitte oda. De ehhez Ezékielnek Isten rendelkezésére kellett állni. Engedni, hogy Isten azt tegyen vele, amit akar. És ez fontos, hogy én is így adjam magam Jézus rendelkezésére. Hogy azt tehesse az életemmel, amit ő megtervezett a számomra. Amit ő el akar végezni bennem és általam. Tehát látja a proféta, hogy egy templom épült, de amikor ő ezt látja, akkor mondhatnánk így, ő a jövőben lát, mert akkor még ott nem volt templom. És tulajdonképpen ezt a templomot még nem is építették meg. Ez még mindig előttünk van. Ez a templom, aminek itt a tervrajzát bemutatta neki Isten, majd látja, hogy épül meg, ez még a valóságban soha nem készült el. De mindez előre mutat, és azt üzeni először a zsidóságnak, hogy Isten őket helyre fogja állítani. És ez a mai korra, a mai időre is érvényes, hogy Isten helyre állítja az ő népét. Aztán visszavezetett engem a ház bejáratához, azaz angyal, és íme víz jött ki a ház küszöbe alól. A ház, ez a templomot jelenti. A jeruzsálemi templomot, az Isten templomát. De mert Isten számára egy templom létezik, az a jeruzsálemi templom. Az az egyedüli, ami templom. És jelen pillanatban még ugye csak látomásban látja ezt Ezékiel, de az ige ezt a templomot háznak nevezi. Az Úr Jézus, amikor virágvasárnap bevonul Jeruzsálembe, és megtisztítja a templomot, akkor úgy beszél róla, hogy ez a imádság háza. De tehát egy ház, ahol találkozni lehet az Atyával, az élő Istennel. Egy ház, ahol kapcsolatban lehetünk Istennel és egymással. Egy olyan hely, ahová bevihetjük az életünket azért, hogy ott gyógyuljon. És tulajdonképpen minden hely, amit arra használunk, hogy Istennel legyünk közösségben, az igéjét hallgassuk, olyan hely, ahol gyógyulhatunk. Mert Isten gyógyítja az életünket. Ugye szoktuk mondani, hogy a templom, vagy a gyülekezeti hely, ahol éppen Isten tisztelet van, az Istennek a rendelője. Az Isten rendelője. Hát ugye ma a rendelő az ismerős a számunkra, és milyen jó lenne, ha még ismertebb lenne a gyülekezés helye, ahol Istennel találkozhatunk. Ugye ma már a rendelőbe időpontokat kapunk, várunk, órákat, úgy arra gondoltam, hogy ugye egy orvos megadja, hogy fél hétre tessék jönni. Vagy van, ahol meg se adja, hanem emberek mennek már 6 órakor, hogy enyém legyen az első. És arra gondoltam, hogyha kiírnánk 7 órára egy reggeli áhítatot, jönnénk az Isten rendelőjébe? Reggel 7 órakor tülekednénk? Te kell gondolkodnunk, hogy hol is vagyunk. Hitben? Ahol a testről van szó, ott minden gond nélkül megyünk, várakozunk, lehet, hogy morgunk egy kicsit, vagy hát már hányan bementek előttünk, de azért én megkockáztatnám, hogy reggel 7-től 10:30-ig vasárnap várnánk el az Isten tisztelet kezdetére. Mert érdekes lenne. De az orvost azt kivárjuk. Azt kivárjuk. Hát így vár minket a szerető Isten, a mennyei atyánk Krisztusban. És de jó, hogyha ott van a szívembe, hát én hozzájövök gyógyulni. Hát kihez mennék, ha nem ahhoz az Istenhez, aki úgy szeret, hogy odaadta a fiát, értem, a kereszten. Hát kibe bízzak, ha nem ő benne? Hát kibe? És tehát látja a templomot, és úgy mondja, egy ház, az imádság háza, a találkozás helye, elsősorban az Istennel való találkozás helye, de az Isten gyermekei is találkoznak egymással azon a helyen. És milyen jó, amikor az Isten színe előtt, az ő közösségében találkozhatunk, és mindannyian megtapasztalhatjuk az ő áldását. És egyszer csak ezt látja, hogy víz jön ki a ház küszöbe alól, kelet felől, és ez a víz egyre csak jön, tehát egy forrás fakad föl a templom bejáratának a küszöbe alól, és elindul, és egyre dagad, már folyóvá válik, és mindent elér. És ahová ez a víz eljut, ott minden élővé válik. Termővé válik. Megújul az ország. Tehát gyakorlatilag Ezékielnek ezt jelenti Isten, hogy Izrael népe meg fog újulni, az országuk is meg fog újulni, olyan csodálatos dolgok fognak történni, hogy még a holttenger is élővé válik. Ez egy olyan csodálatos forrás lesz, ami a templomból fakad, az Isten lényéből fakad, és a pusztát, a sivatagot, a holt vizet élővé teszi, meggyógyítja. Így olvassuk, hogy ahova csak eljut ez a folyó, ott élni fog minden. Milyen csodák mennek ma is végbe, például Izrael földjén. 48 előtt ott nem volt semmi. Csak pusztaság. Van is egy följegyzés. Egy író a 19. században járt azon a földön, Kánoán földjén, vagy Izrael földjén, nem palesztinok földje, Izrael földje, olyan nincs, hogy palesztina. Izrael földje van. Mert Isten azt Izraelnek adta. És egy író járt ott, és leírta egy könyvbe, hogy nincs ott semmi. Az az egész föld sivatag, száraz, semmi, még a kaktusz sem bírja. Makeren virágzik az az ország. Teljesül be az Isten ígérete. Hogy egyszerűen Isten adja az ő áldását az ő népének, és majd amikor az Isten jelenléte birtokba veszi azt a földet, még a holt tenger is meggyógyul, vagyis olyan vízzé változik, amelyben élet lesz, halak lesznek benne, halásznak benne. Ma olyan sós a holttenger vize, hogyha arra valaki ráfekszik, az a sóréteg megtartja. Én is láttam olyan képet, amikor valaki volt Izraelben, és lefényképezték, hogy ott van, fekszik a holttengeren, és a só fönn tartja. Tehát ezt látja Ezékiel, hogy így majd Isten meg fogja újítani az egész országot, és ami holt, ami kipusztult, ami élettelen, az élővé változik. Mert ez az Isten munkája, hogy megeleveníti a holtat. A gonosz munkája az, hogy minden tönkretesz, elpusztít. Persze, ebbe hatható segítsége az ember. Ahova a lábunkat tesszük, bizonyos sok pusztulást okozunk. De Isten azért jött el Jézusban, hogy helyreállítson, hogy gyógyítson, hogy megújítson. Hát ha figyeljük az Úr Jézusnak az életét, csak ezt látjuk. Amerre ment, ott mindenütt gyógyulás történt, reménytelen helyzetekben. Hány olyan emberrel találkozott, akinek nem volt reménysége, akinek esetleg egyetlen reménye az volt, hogy életem végéig koldulok. És lehet, hogy dob valaki nekem egy pár fillért, vagy kapok egy darab száraz kenyeret, és akkor örülhetek, hogy valamit kaptam. És amikor Jézusban az evangélium megérkezett, és majd viszik az apostolok, már akkor egy ilyen ember, ha találkozott velük, megszűnt a koldulás. Új emberré lett. Aki azt gondolta, hogy koldusként hal meg, az megtapasztalta, hogy Jézus Krisztus neve újjá teszi az életét. Tehát fantasztikus dolgokat lát Ezékiel. De nem csak ennyi van ebben az igében, nem csak arról van szó, hogy Izrael népe megújul és megelevenedik, és majd a holttenger is halászhatóvá válik, hanem ez a víz, ez a forrás, ami a templomnak a küszöbe alól fakad, ez az Isten szent lelkét szimbolizálja. Az Isten hármas számú személyét, ugye Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság mondjuk. A szent háromság Isten harmadik személye a Szent Lélek, és a forrás, a víz, az élő víz, ez a Szent Lélekről és az ő munkájáról beszél. Tehát látja a próféta azt, hogy Isten majd elküldi, kibocsátja az ő lelkét, ami olyan lesz, mint a folyó, és meg fog eleveníteni. Az Úr Jézus is erről beszélt. Mondta, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Mert nem csak külső szárasság van, nem csak külső sivatag, nem csak külső sóstenger, amiben nincs élet, ami elől visszafordulnak a halak, amikor odaérnek, hanem van lelki szárasság, lelki sivatag, mert akinek az életében nincs jelen az Isten, az elsivatagosodik. Ahogy az Úr Jézus mondta, hogy az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül, A gonoszság pedig megnövekedik, ez a sivatagosodás. Amikor nincs már bennünk az Istentől való szeretet, amikor már csak a saját dolgaink érdekelnek, amikor önzők vagyunk, és már csak az a lényeg, hogy nekem legyen, és még több legyen, és az se számít, ha úgy lesz nekem több, hogy a másiknak nem jut. Egy zsíros kenyérre való sem. Vagy ahogy a mai Timóteushoz írott levélben Pál apostol leírja, hogy ugye a törvény jó, és nem az igazakért rendeltetett, hanem a törvényszegőkért, engedetlenekért, istentelenekért, bűnösökért, szentségtelenekért, latrokért, apagyilkosokért, anyagyilkosokért, emberölőkért, paráznákért, fajtalanokért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért. És amikor ezt a listát elolvassuk, akkor azt kell mondani, ez a valóság. Ez a szomorú valóság. Igen, a mai ember szereti magát becsapni, és azt mondani, hogy minden jól van a mi életünkben. Hát mi rendben vagyunk. A régi emberek életében sok nyomorúság volt. Tehát kérem, ezt a listát elolvassuk. Gyilkosok, paráznák, fajtalanok, vagyis homoszexuálisok. Ma nincs. Ez ma nem probléma. Eltelt Jézus óta 2000 esztendő, és ugyanezek a problémák ma is jelen vannak. Nem tudtuk kiiktatni őket. Nem tudott megváltozni az ember úgy, hogy azt tudjuk mondani, hogy hát jó, kedves Pál apostol, értjük, amit írsz, de ez a te korodra volt igaz. Eltelt 2000 év, és nincs se parázna, se hamisan esküvő, se hazug, se gyilkos, se tolvaj. De nem mondhatjuk. Hát elég csak kinyitni egy újságot, vagy egy internetes híroldalt, állandóan nyomasztó eseményekről olvasunk. A bűn mélységeiről. Tehát nem mondhatnánk azt, hogy túl vagyunk ezeken a dolgokon, hanem azt kell, hogy mondjuk, hogy minden itt van, jelen, az ember nem változott. Mert magától nem tud változni, de azért jött el az Úr Jézus, és azért beszélt az élő vízről, hogy aki szomjazik, hogy aki egyszer őszintén magával szembenéz, és azt mondja, hogy igen, sivatag van a szívemben, és szomjazom, de nem akarok szomjan halni, azt mondja Jézus, az jöjjön hozzám, és igyék. Hát Jézus azért jött, hogy a szomjas szívű ember, akit semmi nem elégít meg, mert ezt a belső szomjat semmi nem tudja eloltani. Igen, próbálkozik az ember sok mindennel, ezért van annyi függőség, szenvedélybetegség, tönkrement élet, mert próbáljuk oltani ezt a szomjat. Sőt, ez a világ úgy is mondja, hogy igen, ha mindened meg lesz, akkor elmúlik a szomjúság. De ahogy múlik, még több kell. Megfogod a poharat, elmúlik, nem. Még több kell, mert semmi nem csillapítja. De elküldte Isten Jézust. És azt mondta, jöjjetek hozzá. Jöjjetek a kereszthez, mert ott fakad föl az igazi forrás. A kereszt tövében. Az élet, az örök élet forrása. És aki abból iszik, annak az élete nem fog szomjazni. Mint a samáriai asszony. Amikor kiment Samáriába a kútra azért, hogy rendes vizet vigyen. De mikor ment délben? Amikor senkivel se tud találkozni, mert szégyelte az életét. Olyan volt az élete, hogy nem mert mások előtt mutatkozni. Mert tudta, hogy a szájukra veszik. És délben megy, amikor senkivel nem fog találkozni, és ott van Jákob kútjánál a názáreti Jézus. És mivel tudja az Úr, hogy ez az asszony őt meg nem szólítaná, Mert a samáriaiak gyűlölték a zsidókat, megfordítva a zsidók is a samáriaiakat, ezért Jézus kezdeményezett. Ő kért vizet. És amikor az asszonynak nagy nehezen leesik, hogy itt nem a forrásról van szó, nem a vízről van szó, hanem élő lelki vízről, akkor oda fordul Jézushoz, hogy Uram, add nekem ezt a vizet. Sőt, előtte csodálkozik, ugye, hogy Jézus kér tőle, és azt mondja, hogy hát zsidó létedre, te kérsz tőlem vizet, és Jézus így válaszol, ha ismernéd az Isten ajándékát, te kértél volna tőlem vizet, és én adtam volna neked élő vizet. Hát ezért jött Jézus, hogy megismerjük őt, és benne az élő vízhez jutás lehetőségét. Hogy nem kell más tenni, csak oda menni, kérni tőle. És megújul az életünk. Elmúlik a szomjúság. És Jézus arról is beszélt, hogy akik hozzámennek, és megkapják tőle az élő vizet, azoknak a szívéből is élővíz folyamai fognak áradni. Hogy a hívőkön keresztül válik a környezetük élővé. Azért kapjuk, hogy másokhoz is eljusson. Úgy, mint itt kiindul a küszöb alól, elárassza az országot, a kietlen, kiszáradt, holt vidéket, meg a holt tengert, és amikor belejut, élővé válik. És így teszi élővé a mi megholt életünket, ez az élő víz. És ez akar rajtunk keresztül tovább áradni. De azt mondtuk, hogy ez az élő víz a Szentlélek Istennek a szimbóluma. Jézus is azt mondta, vagy a Szentíró, hogy amikor Jézus arról beszélt, hogy aki szomjazik és jön és kér vizet, az kap élő vizet, hogy a Szentlélekről beszélt. Hogy el fog jönni a Szentlélek ebbe a világba, és betölti a szíveinket, betölti azoknak a szívét, akik befogadták Jézust, és életté teszi őket. És ugye ez pünköstkor végbe ment. És azóta is, hogyha valaki megismeri Jézust, annak a szívét a Szentlélek Isten betölti. Ha befogadom Jézust, befogadom általa azt a lelket, akit ő küldött ebbe a világba. És ez azért lényeges, mert ez a lélek újít meg minket. Ez a lélek újítja meg az embert, szabadítja meg a bűneiből, és teszi Istennek engedelmessé. Az Isten szent lelke nélkül, az élő víz forrása nélkül, nem tudunk tenni semmit. Marad minden ugyanolyan, amilyen volt. Így olvassuk, ahova ez a víz eljutott, ott meggyógyult minden. Ott él minden. És ma is így van, hogy ahova ez az élő víz, ahol a Jézusról szóló bizonyságtétel eljut, ahol ezt befogadják, ott életté válik minden. Ott megtisztul a szív a bűntől, a nyomorúságtól, ott meggyógyul a lélek, meggyógyul a test, ott újjá lesz minden. És mi azért imádkozhatunk, hogy Istennek ez a lelke, ez a forrás, ez az élő víz, ma fakadjon föl az életünkben, meg a gyülekezetben, meg egész egyházunkban, hogy megelevenedjünk, hogy mi is átéljük azt, amit ott majd a holt tengernél élnek át, hogy a halott tenger élővé válik, és hogy sok hal lesz benne, ami korábban nem volt. És adja Isten, hogy mi is megtapasztaljuk. Hiszen sokszor azt látjuk, hogy itt már minden kiszáradt, alig van élet, nincs hal, nincsenek emberek, de ahhoz, hogy mindez megforduljon, szükség van az imádságunkra, hogy kérjük Istent. Mert sokszor eljutunk oda az egyházban is, hogy megfogalmazzuk a problémákat, azt mondjuk, hogy nincs, kevesen vannak a gyülekezetekben, fogyóba van az egyház, nem jelentkeznek teológiára, de imádkozunk. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy adjon munkásokat. Ha nem kérünk, nem ad. Hát testvéreim, valamikor is, ha valakinek sok földje volt, eljött az aratás, és nem volt elég kaszása, akkor üzent a barátoknak, ismerősöknek, rokonoknak, összefogtak. De szólni kellett, hogy ekkor fogunk aratni, és jöjjetek. Kell kérni Istentől. És aki kér, az kap. De ha nem kérünk, ha csak azt mondjuk, hogy fogyunk, fogyunk, de nem kérjük, hogy Uram, add, hogy ez az élő víz forrásait fölfakadjon, add, hogy legyenek azok, akik meríteni akarnak belőle, hogy megújuljunk, akkor nem lesz megújulás. De előttünk áll. Lehet kérni, lehet könyörögni, várni, elfogadni, engedelmeskedni az Úrnak. Mert erről a holttengeri eseményről, ugye, hogy azt mondja az ige, hogy élővé válik a holttenger, és sok hal lesz benne, eszünkbe kell, hogy jusson a feltámadás után Genezáret tava. Amikor a tanítványok azt hitték, Jézus meghalt, eltemették, vége mindennek. Nem lesz itt már semmi a messiási váradalmakból, ígéretekből. Marad minden olyan, amilyen volt. És ezt rátélik, hogy emberek, hát Jézus feltámadt, él, üres a sír, és ő megjelent nekik, hogy lássák, élek, és ti is élni fogtok. És hol jelenik meg? A Genezáret-tó partján, ahova visszamentek a tanítványok, mert azt gondolták, a Jézus sztorinak vége. Vége. Gyerünk vissza halászni. Csináljuk azt, amit korábban. Nincs már értelme Jézussal foglalkozni, és ott jelenik meg, amikor újra halásznak. És megkérdi, fiacskáim, van valami ennivalótok? És kiderül, hogy Jézus nélkül nem fognak egy aprócska keszeget sem. Testvéreim, sokszor miért üres az életünk, meg az életünk hálója? Miért erre vagyunk eredménytelenek? Mert Jézus nélkül akarjuk. És ha Jézus nélkül, akkor üres marad a háló. És mit mond nekik, hogy vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálókat. És akkor kivetik, akkor rengeteg, 152 nagy halat fognak. Alig bírják partra húzni. Mert ahol Jézus, ott az élet. Ott megelevenedik minden. Ott van eredmény. És adja Isten, hogy ezt így átéljük, megtapasztaljuk, kérjük, hogy így munkálkodjon bennünk, köztünk, és újítson meg minket. Ugye, ahol ma még nem nagyon fogunk, nincs hal, nincs ember, ott éljük át, hogy Jézus által, lélek által van megújulás, vannak emberek, új életben járó, Isten dicsőítő emberek. Imádkozzunk! Köszönjük ezt a csodálatos igét, édesatyánk, mert olyan jó látni, hogy előtted nincsen lehetetlen. Mi sokszor elkeseredünk, amikor széttekintünk, vagy akár csak magunkra nézünk, vagy gyülekezetünkre, egyházunkra, erre a világra, és azt mondjuk, ez reménytelen, hogy itt másképp legyenek a dolgok. És a jó, hogy Ezékiel látja a jövőt, látja azt, hogy egy forrás fakad a templomból, ami mindent megújít. Zöld növények lesznek a sivatagban, és az a sós tó az élővé változik, meggyógyul, és halak úszkálnak benne, és beindul a halászat. Hát fantasztikus, csodálatos, Urunk, és Uramat, hogy ma is a templomból, a gyülekezeti helyekről fakadjon fel lelked forrása, hogy ne csak összejöjjünk, ne csak az legyen, hogy letudtuk, meghallgattuk, vagy talán oda se figyeltünk, hanem hogy fakadjon fel az élet vize bennünk, köztünk, hogy megújuljunk, hogy a te dicsőségedre teremjünk, Uram, sok-sok gyümölcsöt, hogy mindenki lássa, hogy Istennél minden lehetséges, hogy ne add föl, ne mondd, hogy itt már nem fordulhat meg semmi, hanem hívjunk téged, mert aki kér, az kap. Te mondtad, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzád. És Uram, ha szomjasak vagyunk, valóban jöjjünk hozzád. Ne máshol akarjuk szomjunkat csillapítani, mert ez a világ megtévez, becsap. Ennek a világnak csak az kell, amit produkálunk, de nem mi, a pénzünk. De nem mi kellünk, de neked igen. Te azt akarod, hogy életre keljünk, hogy veled és neked éljünk, dicsőítsünk, szolgáljunk, hogy mások is megújuljanak, és mindenre garancia a kereszt, hiszen ránézünk, látjuk, hogy életed adtad értünk. Jöjj, Jézus, és eleveníts meg minket. És az, hogy merítsünk az élet vizéből, hogy kérjünk, és elmúlik a szomjúság. Kérünk így, Urunk, jöjj közel hozzánk, könyörülj rajtunk, és ott, hogy itt ezen a településen is legyen szomjúság a szívekben, de ezt a szomjat nálad akarják oltani, hogy feléd induljanak el. Könyörgünk, Urunk, hogy fakaszd fel itt köztünk, fakaszd fel bennünk az élővíz forrását. Jöjj, Szentlélek, Úristen, aki még a csontokat is élővé teszed, így újíts meg mindannyiunkat. Újítsd meg a felekezeteket. Újíts meg minket. És tégy minket imádkozóvá, akaratodat cselekvőkké. Könyörgünk a betegekért, hadd éljék át, hogy nálad van a gyógyulás, a megújulás. Könyörgünk az egyedül élőkért, hogy a magányukat veled tudják megélni, csillapítani, mert ahol te jelen vagy, ott már nincs csüggedés, ott már nem úgy gondoljuk, hogy magunk vagyunk, mert nincs jobb, mint veled lenni. Könyörgünk családokért, gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi bűnbánati Isten tiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól lesz úrvacsorás Isten tisztelet, reformáció ünnepe alkalmából, és a őszi betakarítás ünnepe alkalmából. Tehát vasárnap 10:30-tól Isten tisztelet és úrvacsorai közösség. Befejezésül a 459. dicséret 4. versét énekeljük. Szeretnék lenni, mint ő.
Szeretnék.
klönni, mint ő, alázatos szelíd. Követni híven, mint ő, atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg, dicső harmóniában, őrült imádra.